Understanding disinformation.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt a Jurádió, az első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójából immáron a 6. évadunk második epizódjával jelentkezünk, és továbbra is maradunk az álhírek témájában. Ám mi korábban egy szakértőt hívtunk meg, dr. Borbély Zoltánnal elemeztük, hogy például mihez kezdhet egy politikus, hogyha saját magával kapcsolatban álhírt olvas, vagy olyasmit, ami nem történt meg. Megtudtuk, hogy a sajtó helyreigazítási perek az ügyvéd úr szerint annyira nem hasznosak, ellenben vannak egész más jogi és nem jogi lehetőségek is. Most azonban két korábbi kiváló újságíró kollégámat szeretném bemutatni. Bódi Kolos Bálintot.
Köszöntöm a hallgatókat.
Aki most is újságíróként dolgozik, és dr. Gömbös Pamper Zsoltot.
Én is köszöntök mindenkit.
Aki a jogi szakmában helyezkedett el, én pedig Jakus Barnabás vagyok. Elsőként azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, vagyis legfőképpen Koloshoz, de Zsolt véleményét is várom, hogy tulajdonképpen mi a hír és mi az álhír? Mik a hírnek a fogalmi elemei, mitől lesz valami hír?
Hát ugye van a hírnek az az alapvető definíciója, ugyan, hogy a hír a 4W-re válaszol, tehát hogy ki mit csinált, hol és mikor, és hát az sem elhanyagolandó, hogyha egy hír aktuális és érinti az olvasókat. Hát az, hogy mi az álhír, azt már nehezebb meghatározni egy objektíve. Itt szerintem majd erről még úgy is fogunk beszélni, de itt a hír, vagy hát az álhírnél szerintem a hírközlés is fontos, tehát hogy milyen típusú híreknél, például a közéleti híreknél jelentős az álhírek mennyisége, és például nem a sporthíreknél.
A sporthíreknél is majd ezt hoznék majd.
Hát igen, de szerintem azért az álhírnél az fontos, hogy egy manipuláció áll mögötte, tehát hogy van egy politikai vagy egy gazdasági háttér, aki manipulálni szeretné a hírt, vagy hát a tudatlanság, vagy hát a kevés háttérinformáció.
Tehát valami információval kapcsolatban valamit ebből a 6 vagy 4 alapkérdésből, vagyis hát alapelemből valamit megváltoztatva tulajdonképpen.
Igen, még ugye a miért és a hogyan.
Igen, az részletesebben ki akarod mondani, ez a 6W tulajdonképpen a hírrel kapcsolatban, ugye az angol kérdő szavakra utal vissza ez a duplavézés.
Igen.
De hogy alapvetően szerintem a hírektől mit várunk? Mit várunk, hogy miért nézünk híradót, miért követjük a híreket, miért fontosak nekünk?
Szerintem legtöbb ember, bár lehet, hogy csak naívan magamból indulok ki, híreket azért olvas, néz, mert információkat szeretne. Ha definiálhatnánk máshogy a hírt, mint amit Kolos említett, akkor én azt mondanám, hogy a hír az egy újdonság erejével ható információ a befogadó közönség, olvasó, néző, hallgató számára. Tehát a hírektől valamilyen fajta új ismeretet, új információt várunk, és szerintem az álhír ennek kvázi ellentéteként egy olyan számunkra új dolgot mond, amiről egyébként kiderülhet, hogy nem igaz. Tehát vannak, akik az álhíreket elhiszik, és abban élnek, erről majd még biztos fogunk beszélni, de ezzel szemben tehát a rendes hírek közvetítenek egy új információt számunkra, az álhírek pedig közvetítenek, de egy hamis információt számunkra. Én ebben láttam a különbséget.
Én is úgy vagyok a hírekkel kapcsolatban, hogy valaki valamiért hozzám, vagy valakikhez el akar juttatni bizonyos információkat, és ezt vélem felfedezni az álhírnél is, csak ott nem feltétlenül tájékoztató, figyelemfelhívó szándék áll mögötte, hanem ezt az, hogy engem információval lásson el, az, hogy az én tájékozottságomat segítse. Tehát például bemondja a rendőrség, és én például Vác felé megyek a 2-es úton, bemondják, hogy baleset volt, akkor azt azért teszi meg a rendőrség, és ez egy friss aktualitással bíró információ, egy hír, hogy én, mint autós, készüljek föl, amikor arra megyek, hogy torlódásra kell számítani, esetleg kezdjek el gondolkodni alternatív kerülő utakon.
Igen, és egyébként ezt jól mondod, például, hogy ezt a közlekedési hírt felhasztad, mert szerintem itt is mondjuk ezen keresztül lehet úgymond bemutatni, hogy például, hogyha egy közlekedési hírnél mondjuk figyelmetlenségből, mondjuk bemondják a rádióba, és figyelmetlenségből mondjuk egy már megszűnt problémát közölnek mondjuk a deles hírekben, akkor az szerintetek az álhír, hogyha mondjuk, tehát számít-e a hírközlőnek a tudatossága?
Lehet élni itt jó hiszeműséggel. Én emlékszem korábban, hogy az egyik népszerű, akkor nagyon népszerű reggeli rádiós műsorban valaki betelefonált, és azt mondta, hogy az M1-esen óriási baleset történt, többen meghaltak. És a hírszerkesztő elkövette azt a szerintem nagyon súlyos hírszerkesztői hibát, hogy nem nézett utána ennek az információnak, hanem ő maga is megdöbbent ezzel az információval kapcsolatban, és bemondták ebbe a rádió műsorba, és utána mások, akik arra autóztak, kezdtek el szólni, hogy tehát ti miről beszéltek, itt jövök, mit tudom én, Bicske és Tatabánya között, és semmi gond nincs az M1-es autópályán, és ennek hatására még többen telefonáltak be a rádióba, és mondták, hogy adják ki ennek a rossz hírt özle. Egyébként kiskorú betelefonáróról van szó, aki úgy gondolta, hogy most ez nagyon vicces csíny lesz. Tehát többen kérték a rádiótól, hogy adják ki ennek az illetőnek az információját, és a kilétét, és akkor szeretnének vele komolyabban elbeszélgetni. Tehát itt azt az aspektust akartam itt hozzáadni, hogy mondjuk az álhírek kapcsán nagyon fontos szerepe van annak a fórumnak, vagy annak a médiumnak, amelyik hozzád, mint egyénhez eljutatja ezeket az információkat. Tehát a beérkező információkat, valamilyen, az oda beérkező információkat valamilyen szinten nekik meg kell szűrniük, és utána kell nézniük.
Igen, ezzel egyetértünk. Hát a média, vagy egy médium azért, tehát az tényleg az egyik fő funkciója, hogy hiteles legyen, és szűrnie kell, igen, a bejövő híreket, és ezért is, vagy ez különbözteti meg mondjuk egy mezei kommentelőt egy magyar híroldaltól.
Honnan lehet felismerni egy hírről szerintetek, hogy az álhír?
Erre nem tudok megnyugtató választ adni, mert szerintem nem mindig sikerül nekem álhíreket kiszűrnöm, hogyha szembe jöttek velem, mert volt már olyan, erre még emlékszem, még jó, fiatalabb voltam, amikor az volt a hír a neten, hogy egy akkor már idősebb korban járó színész meghalt, akit nyilván azért dobta fel az algoritmus, mert én szerettem ennek a színésznek a filmét, egyébként Bud Spencerről van
szó. Emlékszem, igen, én is.
Igen, tehát akkor még nem tudhattam gyermeki naivitással, hogy az internet akár algoritmusokkal összpontosítja felénk a híreket, de remélem ezt most itt jól fogalmaztam informatikai oldalról is, de én például annak ilyen 15 éves koromban teljesen föl tudtam ülni, és amúgy egyébként akkor nem halt meg Bud Spencer, csak mivel az egy kevésbé ismert internetes újság volt, és mivel a kvázi nagyobb olvasottságú, vagy ismertebb internetes újságokon semmi nem volt erről, így eltelt egy kis idő, és így azt mondom, hogy hát akkor ez lehet, hogy nem volt igaz. És akkor így jöttem, hogy ez lehet, hogy akkor ez egy kacsa volt, és egyébként Bud Spencer évekkel később halt meg, mint ez az eset történt.
Erre én is emlékszem élesen, hogy volt ilyen, és az volt benne szerintem a nagyon figyelemfelhívó, és szerintem erről is térjünk majd ki, hogy itt az álhír egy ismert, közkedvelt, de már idősebb színészről volt szó. Tehát olyasmi jellegű volt, hogy akár el is tudtad hinni.
Igen.
Igen. Egyébként, hogyha álhírről beszélünk, szerintem azért általában, tehát a címben már van valami túlzó, ugye szokás mondani ezt a clickbaitet, tehát kattintasodás címet, szóval szerintem azért, hát mindenféleképpen, hogyha felismeri egy álhírt, mindenféleképpen kell egy általános is, tehát tudás, vagy egy tájékozottság szerintem, és ugye, hát igen, ezzel az a baj, hogy sok ember ugye a címet olvassa csak el,
igen.
És hogyha a címben benne van egy nagyon hatásos szó, tehát például, nem tudom, robbanás, világháború, pusztítás, akkor lehet, hogy nem is fogják ugye elolvasni, főleg a mai trendek azt sugallják, hogy nagyjából 3-4-5 perc mondjuk egy maximum, tehát egy maximális olvasottság, tehát hogy addig tudsz koncentrálni mondjuk egy cikkre, és lehet, hogy nem is fogják tovább olvasni, hanem megragadnak a címnél, és akkor elhiszik, és így alakul ki, vagy így terjed egy álhír, hogy igazából elég egy rossz címet írni. És lehet, hogy egyébként már nekem volt ilyen, hogy a cikk egyébként nem álhír, csak a kattintás miatt ugye olyan címet adnak, hogy azt, csak azt elolvasva rosszra fogsz következtetni.
Egyébként ez szerintem egy ilyen általános emberi jelenség. Pár évvel ezelőtt volt egy pszichológiai kutatás, ami körülbelül ezt mérte föl, hogyha az egy, most nem tudom pontosan mik voltak a fogalmak, amiket használtak, de hogyha az az újság cikk címe, hogy két autó összeütközött, akkor arra többen kattintottak rá, mint hogyha azt írja, hogy két autó összekoccant. Vagy tehát, hogy...
Igen, vannak erősségek.
Lehet játszani.
Lehet ezzel játszani, igen. És sok esetben nyilván jó újságíró, és nyilván akar minél nagyobb hírnevet, tehát az emberben benne van egy ilyen vágy, hogy akkor írunk valami hatásosat, hogy na, ezt akkor biztos elolvassák, és van, amikor erre olyan szempontból szükség is van, tehát hogyha valaki, mit tudom én, olimpiai csúcs időt úszva nyeri meg az olimpiát, akkor arra kell is mondani, hogy olimpiai csúccsal, és az nem hatásvadászik, mert ez egy igazság.
Igen.
De csak hogy befejezve, hogy az álhírek meg pont avval érhetik el a sikerüket, vagy negatív értelemben vett sikerüket, hogy mondjuk sokszor belecsempésznek valamilyen nagyon figyelemfelhívó, nagyon megkapó címet, abszolút, és ezzel oda vonzzák, és ezzel még jobban terjeszteni is tudják a elnézést, de a hülyeséget.
Abszolút hülyeségről van szó, és ami engem megdöbbentett, hogy nem tudom, ismeritek-e a Facebookon a Minden Egyben blog, vagy mindenegyben.com, ez az oldalnak a neve, és ez egy
több
nagy,
ilyen van.
Nagy, több is, de ez egy híresen nagy portál, amelyik tényleg csak álhírekkel operál, viszont nagyon megtévesztően teszik azokat. Erre is kitérnek, hogy mik ezek a megtévesztő jelek, ahonnan egyébként majd lehet következtetni arra, hogy bizony álhírrel állunk szembe. És az döbbentett meg engem, hogy ezt az oldalt 830 ezeren követik a magyar Facebookon, az egyik ilyen mindenegyben blog vagy komot, mert több is van belőle, hogy a Kolos mondta, és engem azért ez megdöbbentett, hogy jó, nincs fönn mindenki, nincs fönn 10 millió vagy 13 millió magyar a Facebookon, de azért azt gondolom, hogy ez a 800 ezer, ez egy nagyon nagy szám. És bizonyos cikkeiken azt látom, hogy több ezer like, hozzászólás, reakció van, ami arra enged következtetni, hogy adott esetben akár még több mint 800 ezer emberhez is eljutnak az itt található álhírek. És mondjuk ennek a terjedésével szemben azt gondolom, hogy nagyon nehéz harcolni.
Hát főleg, hogyha arra beszélünk, hogy alapvetően szólásszabadság van, és
persze,
és egy kismesdje az, amikor tényleg büntetik a megszólalást, tehát hogyha gyűlöletbeszéd van, meg hasonlók, meg ugye, hogyha most már mit pár éve vezettek be ugye a pandémia idején, rémhírterjesztés, tehát hogyha ezek vannak, de egyébként, igen, szerintem azért ennek nincs, tehát nem olyan egyszerű, de ez több platformon is mondták.
Ez szankcionálni is nehéz, igen, mert mondjuk, igen, hogyha egy...
A közösségi média, meg a politika... tehát, hogy nem nincs összhangban a szabályozás.
Amikor összehasonlítod egy hírportállal, mint egy klasszikus hírportállal, akkor annak van impresszuma, tudod, hogy ki a főszerkesztő, felelős szerkesztő, adott, igen, esetben a konkrét cikknek a szerzője is ki van írva. Még mondjuk itt a Minden Egybennél szerintem impresszum sincs.
Á, biztos tehát nincs. Már... Nincs is weboldal, igen. Vagy hát ilyen blog van.
Valami blogszerű, igen, igen, hirdetésekkel teleszort platform, és akkor ez enged is következtetni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen miért is készülnek álhírek, vagy miért találkozunk, én azt gondolom, hogy rengeteg álhírrel a mindennapokban. És meg is válaszolom szerintem a saját kérdésemet. Tulajdonképpen, amikor készültem, akkor három szempontot írtam össze. Az egyik az, hogy tudatos félrevezetés haszonszerzés céljából, a másik a szatíra, ugye ez klasszikus példa a hírcsárda, és lehet, hogy sokan nevetnek magán a hírcsárdán, egyébként bizonyos szempontból én is szórakoztatónak találom, de megtörtént az az eset, hogy valaki az egyik rádióba betelefonált, hogy az interneten olvasta ezt és ezt a hírt, és hogy ez micsoda szörnyűség meg borzalom, és ha önmagába veszem azt a hírt, és leveszem róla a hírcsárda logóját, akkor tényleg túlzás, de azért amilyen felfokozott helyzetben élünk az utóbbi években, ugye a Kolos említette a pandémiát, több helyen is háború dúl most a világban, úgyhogy nagyon hajlamosabb elhinni az ember könnyebben ilyen álhíreket, szóval...
Igen, meg nagyon sok az álhír, és szerintem ez olyan folyamat, hogy minél nagyobbat akarnak mondani ezek a hírportálok, és már nem üti meg az embereknek az inger küszöbét, mondjuk, ami 5 éve megütötte.
Persze.
Tehát például az már lehet nem elég, hogy mondjuk tragikus baleset valahol. Tehát hogy erre lehet, hogy már nem is kattintanak annyian, mert háborúk vannak, ahogy mondtad, és feljebb ment ez az inger küszöb.
Még egy szempont az a politikai manipuláció, de arról majd egy kicsit később beszéljünk. Nézzük meg ezt a tudatos félrevezetés haszonszerzés céljából. Itt én arra gondolok, hogy az lehet a haszonszerzés, hogy mondjuk, hogyha rámegyek erre a Minden Egyben blogra, vagy rámegyek egy álhír, vegyük úgy, hogy felmegyek a Facebookra, és szembe jön valami tényleg olyan információ, amire úgy rákattintanék. Mondjuk teszem azt, ott van egy képernyő fotózott kép egy híradóból, ott van rajta mondjuk Erős Antónia és Szellő István, és oda van írva alá gyanús betűtípussal, de mondjuk mindegy, oda van írva alá, hogy Magyarországon a nyugdíj korhatárt 80 évre emelik. És még nekem 80 éves a nagyapám, és erre mondjuk rákattintok, mert ez engem valamiért érdekel, akkor eljuttat egy olyan honlapra szerintem, vagy hát én azt gondolom, meg mintha találkoztam is volna ilyen élménnyel, ért volna ilyen élmény, ami egyrészt tele van hirdetésekkel, másrészt fél másodperc alatt lenyúlják az adataidat, a böngészési előzményeidet, a helyadataidat, akár a személyes beszélgetéseidhez is hozzáférnek és beférkőznek, és onnantól kezdve az bármilyen egyéb célra tudják használni.
Igen, itt egyébként meg kell említeni ugye a közösségi média platformokat, tehát főleg ugye a Facebookot, de majd ugye még később lesz szó a Twitterről is. Csak ugye a Facebooknál ott ugye nincsen szabályozva, erről próbáltam előbb valamit megegni, hogy a politika vagy a jogrendszer nem tudott hatással lenni a közösségi médiára, és hogy most kezdik szabályozni ezt az Európai Unión belül is. Most talán az algoritmusok kapcsán szeretnék azt, hogy az publikus legyen a különböző...
Na igen, ahhoz képest, hogy Facebook 20 éves lassan.
Hát igen, szerintem igen, több
igen.
Is.
2004 körül, igen, de igen, az IV-vel előbb volt. Ha.
Igen. Azzal nem is voltak ilyen problémák.
Na igen, jó IV-vel.
MyV.
Korábban ugye említettem, hogy ott volt ez a híradóból képernyő fotózott kép, vagy print screenelt kép. Ezt is én egy eszköznek gondolom, hogy ugye a tévéhíradóval kapcsolatban van egy általános bizalma az embernek, hogy amit ott mondanak, az igen nagy valószínűséggel igaz. És hogyha valaki egy álhírt akar nyomatékosítani, és megjeleníti hozzá az Erős Antónia és a Szellő István arcát, akkor az szerintem ad egy plusz alapot, ami miatt többen fogják elhinni, mert hogy ezek az arcok ott vannak a tévében, és ők ott mondják az igazat.
Igen, de nem is kell szerintem a tévéig menni, hanem az írott sajtónál is, az írott oldalaknál is. Ez teljesen igaz szerintem, hogy ha valaki, most nem megnevezve semmit, de egy újságot olvas 20 éve, akkor annak hinni fog, és szerintem nincs meg az érzet benne, hogy mondjuk felülvizsgálja a hírt, hanem annak az oldalnak elhiszi. És ugyanez ugye a televíziós hírműsorokkal is igaz.
Nem véletlenül volt az a dalsor a Hobo Bluesbennél, hogy hittem az asszonyban, mint a vezércikben. Tehát van egy ilyen, az emberekben egy ilyen jó régóta meglevő bizalom.
Hát szokás.
Szokás a médiumok irányába.
Bár mondjuk a médiumoknak sem feltétlenül kell mindent elhinni, mert ugye igen, gyakoriak azért a sajtóhelyreigazítási perek, meg mondjuk, hogyha csak a magyar politikára visszagondolunk, akkor azért az elmúlt évekből eszünkbe jutnak olyan esetek, amikor kiderült politikusokról, hogy nem feltétlenül igaz, amit állítottak, és ilyen 4-5 évvel későbbi híradók végén mondták be, hogy bocsánat, ez nem volt igaz. Ez volt a politikai manipulációs rész, de arra később majd térjünk vissza. Amit még itt azért behoznék aspektusként, hogy amivel játszhat még egy ilyen álhír portál, az, hogy talál magának valami nagyon hasonló nevet. Tehát múltkor belefutottam egy álhírbe a hírorigo.hu nevű felületen. Az Origóról nyilván mindenki gondol, amit gondol, de az vitathatatlan, hogy az egy létező, több mint 20, szerintem inkább 25 éves portál, aminek van egy felelőszerkesztője, van egy tulajdonosa, van főszerkesztője, vannak újságírói, van impresszuma, és ehhez képest ott van a Hírorigó, ami kísértetiesen hasonlóan néz ki, mondjuk, mint az Origónak a felülete, mert ezt most már nagyon könnyen át lehet venni ezeket az elemeket, de közben mégis álhírekkel találkozunk ott.
Tehát... A Hírorigót nem ismerem, én a Borigót ismerem, az egy bormagazin. Azt is össze lehet keverni az Origóval.
Jó, de ez csak szerintem valamiféle szójáték. A sportot említetted korábban, igen, Kolos, igen. És nekem van egy olyan sanda gyanúm, de lehet, hogy ez csak rossz hiszemiség, kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk azzal is lehet játszani, hogy mondjuk egy ismert játékos menedzsere elterjeszt információkat bizonyos sportportáloknak átigazolások kapcsán, igen. Hogy mondjuk én vagyok Mbappé ügynöke, aki jelesen egyébként az édesanyja, de zárójeles megjegyzés, és fizetek, mit tudom én, a Bleacher Reportnak, vagy valamelyik sportlapnak, hogy hozzátok már le azt az információt, hogy a Mbappé iránt a Juventus, a Manchester United, a Liverpool, és ez az amaz érdeklődik, fölnyomva így az árát.
Egyébként ez is álhír, én ezt megértem, hogy ez is álhír, csak azért az emberekre tett hatását azért nem lehet összemérni egy gazdasági, vagy egy közéleti híre.
Hát még azért a gazdaságra tett hatás lehet, hogy hát, mondjuk a Mbappét 100 millióért, vagy 130 millióért hát, veszik meg, azért az a...
Szerintem a Lehel piacon euró, az nem fog
meglátszani. Jó, nyilván a Lehel piacon nem fog meglátszani, de mégiscsak egy álhírnek lesz itt egy ilyen közvetett következménye.
Igen, hát igen. Ha definiálni akarjuk, hogy mi az az álhír, amire kísérletet tettünk, akkor úgy veszük, akkor ez is egy álhírnek megfelel, de én ezt inkább blöffölésnek mondanám. Tehát igen, ilyenekre igen. Volt példa, meg szerintem lesz is például pont a sportvilágában példa, hogy hú, és akkor most ez és ez fog történni, benfentes információk szerint a jövőben, hogy ki hova igazol, ki rendezi a VB-t, ki, melyik edző távozik, stb. Tehát,
mondjuk a VB rendezés szerintem meg pont már más, mert jó, az meg már pont kihat egy ország.
Az abszolút kihat, csak azt mondom, hogy a sportban vannak olyan témák, vagy hát olyan ilyen kvázi szalagcímek, amik vissza-visszatérően mindig lesznek, és az embereknek az egy része, tehát akik úgy sport újságot olvasnak, vagy akik szeretik a sporthíreket jobban figyelni, szerintem úgy tudják ezt egy idő után helyén kezelni, hogy ha most a Fabrizio Romano, aki egy ismert menedzser és újságíró, azt nyilatkozza, hogy akkor úgy az emberekbe el tudják hinni, hogy hát akkor ebbe lehet valami megjegyzem. Fabrizio Romanónak szerintem az eseteknek csak az 50%-ába lesz végül igaza. Tehát az ember ezek után tudja kezelni, hogy akkor aha, lehet, hogy így lesz, de amúgy, ha nem, akkor nem fogunk olyan hú, de meglepődni. A VB rendezés az tényleg olyan szempontból más, hogy ez egy több éven áttartó, globálisan is egy, nem csak egy ország, hanem egy térség gazdasággal is befolyással levő
dolog. Most már az egész világ, mert most itt van ez az új terv, hogy 6 országban rendezének hát világban.
Sport lesz sport is, nem csak is. Tervezik, hanem úgy is lesz, igen. Szóval summa summarum, a sporthírekben is vannak definíció szerinti álhírek, ha úgy vesszük, de ez kicsit olyan, mint a bulvár sajtó, hogy ott is meglobogtatják, hogy melyik celeb melyikkel jön össze, vagy szétmegy, vagy hogy.
Sőt, ezt kiegészíteni annyira, hogy az előző adásunkban is beszéltünk róla Borbély Zoltán, aki egyébként újságíró is mellette, újságíróként is kezdte a pályáját, hogy keringenek olyan legendák bizonyos magyarországi szerkesztőségekről, ahol a könyvelésben volt egy olyan tétel, hogy perjel. Ez a per pénzt jelentette, hogy ennyit egy újság adott évben félretett, hogy ezt majd ilyen sajtóperekre elköltik, amit majd utólag megfizetnek, és tulajdonképpen ezzel kétszeres reklámot is generálnak saját maguknak, egyszer azért, mert közölnek egy téves hírt egy celebről, majd még egyszer azért, mert közlik, hogy nem volt téves.
Hát ez a hír generálás igazából. Igen.
Hát pontosan, mert az adott sajtóorganumnak megéri az, hogyha most ellő egy álhírt, attól akkor minden más őt fogja hivatkozni és lehozni, és ha évek múltán van egy sajtóhelyreigazítási ítélet, hát akkor igen, utólag már bármit lehet korrigálni, mondhatnánk.
És az álhírnek van ez a típusa, ami szerintem még annak is megéri, akit érint. Tehát úgymond a celebnek is megéri az álhír, persze, mert benne lesz az újságban, hát és benne lesz a közbeszédben.
Pontosan.
Tehát most őt szerintem nem
tudja
fogja érdekelni.
Tudja befolyásolni a róla kialakult képet, persze.
Igen, igen, nem fogja őt érdekelni.
De mögött is van egy haszonszerzési cél szerintem itt,
persze,
ebben az esetben.
Ez teljesen.
És mit gondoltok a szatiráról? Ugye a hírcsárda szóba került, de hogy mennyire veszélyes műfaj ez ma 2023-ban, ha valaki arra adja a fejét, hogy poénból áll híreket gyárt.
Szerintem itt is kicsit, mondjuk az a bizonyos hírcsárdás esetre én is emlékszem, és én is hallottam utólag visszajátszva azt a ominózus betelefonálást, tehát egyfelől kvázi abból kifolyólag, amit mondtunk, hogy az embereknek van egy bizalma, egy hite, vagy inkább hiszékenysége a sajtó iránt, vagy a rádió műsorok iránt, ezért benne van mindig a potenciál, hogy vissza lehet élni ebből, és azt a társadalmi réteget így akár ki is lehet használni, ha súlyosan akarunk fogalmazni, de ugyanakkor meg kicsit olyan szempontból, ha szerintem hasonló a sporthoz, hogyha tudják az emberek kezelni, akkor meg el tudja érni a szatirikus hatását, és a poén ülni fog, tehát hogyha az emberek tudják, mi az a hírcsárda, és fölmennek a hírcsárdát olvasni, akkor tehát lesz egy...
Ki is van írva, hogy álhírportál alapítva 1351.
Igen, tehát akkor lesz egy jó 5 percük. És ez ugyanaz, mint hogy akkor, amit mondtam, hogy tudja az ember helyén kezelni a sportpletykát, vagy a celebpletykát, akkor a hírcsárdát is tudja, és aki meg nem tudja, hogy mi, az meg belefut, mert nekem is van olyan velem egykorú ismerősöm, aki olvasott, hogy Jesszus Mária, mi történt? És mondom, de ez a hírcsárda, tehát hogy nyugi. Harmadrészt még annyit tudnék ezt hozzátenni, bár ez kevésbé a manipulációról szól, sokkal inkább a politika, mint társadalmi jelenség kapcsolatában, hogy az utóbbi időben megindult a tudományos érdeklődés is az álhírek iránt olyan szempontból, hogy például Krekó Péternek született erről egy szociálpszichológiai könyve, amely azt hiszem már egy második részt is megért kötet volt, és nem csak Magyarországon, hanem máshol is egyre inkább foglalkoznak tudományos szemmel is az álhírek jelenségével, és ezáltal az álhírek és a kollektív eszmék és a közélet kapcsolatával is.
Csak a szabályozói oldalról látom itt igazán a nehézséget, hogy még mi ember módjára meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi az álhír, mi nem az álhír, el tudjuk olvasni, hogy ott van a hírcsárdán, hogy alapítva 1351, de mondjuk a Facebook vagy más közösségi médiumoknak ezek az algoritmusai, vagy mondjuk a mesterséges intelligencia adott esetben nem biztos, hogy ennyire ügyesen meg tudja szűrni, hogy mi az álhír és mi a nem álhír.
Sőt, a mesterséges intelligencia még egy plusz pont, vagy külön tényező szerintem, ami rontja a helyzetet. Főleg, hogyha az álhírt úgy is nézzük, hogy nem csak, tehát hogyha mondjuk vizuális tartalom, akkor ugye most már az AI-val, vagy audio tartalom.
Kifejezetten rá lehet játszani. Tehát most már pláne ezt, nagyon könnyű.
Ezt a rádióbeszélgetést most úgy is meg tudnánk csinálni, hogy az amerikai elnök mondja ezt a szöveget most.
Na hát ez a deepfake jelenség, igen. És akkor ennek a pornográf vonatkozásaiban is menjünk bele, mert az külön szakdolgozat témáját is képezhetné akár. A harmadik aspektus, amit idehoznék, az a politikai manipuláció. Mert hogy ott is egyfajta haszonszerzéssel találkozunk, akár a szemben álló politikai erő részéről, vagy az hozzá köthető prominens emberekről, álhírek gyártása, akár úgy értve pozitív, de nem igaz álhírek gyártása a saját oldalról. Én ebbe kifejezetten nagy veszélyt látok azért, mert mondjuk ilyesmi jelenségekre olyan sajtótermékek részéről is van példa, amelyeket alapvetően nem sorolnánk az álhírportálok közé.
Ha már szóba került ez a rész, megint csak egyrészről vissza tudnék kapcsolni a sajtóba vetett hitre, meg bizalomra, mert ugyan használhatóan, manipulatívan, tehát amit mondtam, visszaélésszerűen a sajtóba vetett hit, ennek lehet egyik célja az, hogy akkor egy sajtóorgánum egy bizonyos politikai oldal érdekében manipulatívan írja meg a cikket, és készít ezáltal definíciószerűen álhírt, és ha már szokták az angol száz, ha jól emlékszem, az angol száz jogi irodalomban a sajtónak a public watchdog szerepkört kiosztani, vagyis a politika figyelője, vagy az ilyen politikát felügyelő szerepkört, hogy
hitel, a médiát a negyedik hatalmi ágnak
tekinteni, tehát hogy hitelesen tájékoztasson és ellenőrizze a politikát. Tehát sok esetben, hogyha ez lenne valóban a sajtószerep, akkor ezzel egyáltalán nem férne össze az, hogy ugyanaz a sajtóorganum, aki mondjuk felügyeli és felvigyázza a politikusokat, bizonyos politikusok esetében nem ezt csinálja, hanem akik felé nem watchdog és nem figyel, azoknak a kegyeit keresve hintel árhíreket azokról, akiket amúgy csak felügyelnie kéne, holott jobb lenne, ha mindenkit felügyelne, de hát ugye ez már-már vagy idealisztikusan hangzik, vagy ez a kicsit a nyers valóságnak az eltorzítása. Minden esetre, amit még egy dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy talán az egyik első esetkül, amikor én személy szerint az álhíreket, vagyis a fake news-t meghallottam, az Donald Trump kapcsán történt, mert ő is sokat használta még az elnöki választás előtti időszakban a fake news kifejezést gyakorta, és szerintem akkor volt egy ilyen újabb elterjedése ennek a fogalomnak, mert korábban azt mondták rá például talán a magyar közbeszédben is, hogy hát ez egy kacsa például,
igen.
Vagy ez egy kacsa, vagy hogy ez egy
hírlapi kacsa, igen.
Vagy egy hamis hír, de ez a fake news, és ezt lefordítva az álhír, ez szerintem ezután terjedt el inkább a
igen,
magyar
közbeszédben. Igen, és kicsit olyan élményem van ezek után, hogy régebben a magyar sajtóban is volt ennek egy hagyománya, meg ha visszagondolunk a saját általános iskolai időszakunkra, hogy április 1-én mindenféle tréfát üztünk, és én emlékszem olyan cikkökre, mondjuk egy regionális hírportál, 10 évvel ezelőtt meg tudta azt csinálni, hogy április 1-én kiadott egy olyan cikket, hogy Szombathelyen óriási európai központot épít a H&M, és ezt rendes cikként lehozták, és utána április 1-én délután írták oda, hogy ja, amúgy ez április 1-i tréfa volt, haha, és közben meg csomóan elkezdtek lelkesülni azért, hogy ott Szombathelyen a H&M mekkora központot épít. Szóval kicsit az az érzésem, hogy most már ez az április 1-e, amíg ez egy nap volt az évből, és ezen gusztus dolga, hogy ki nevetett, és ki nem nevetett, de úgy tudtad, hogy április 1-én akkor ilyen előfordulat. Most meg már, mintha minden napból április 1-e lenne, és nem tud eldönteni, hogy ez most igaz, vagy nem igaz. A politikai manipulációval kapcsolatban, amit mondjuk olyan médiumok követnek el, amiket ismerünk, annyi előnyben vagyunk, hogy azokkal szemben jogi eszközök állnak a rendelkezésünkre. Míg mondjuk bizonyos szempontból az ilyen álhírportálok, azok szerintem utolérhetetlenek.
Mire gondolsz? Hát milyen eszközökre?
Mondjuk a sajtótermékekkel kapcsolatban?
Tehát a politikai...
Politikai, hát mondjuk vegyünk egy példát, hogy van egy párt, és annak a pártnak, azt a pártot támogató gazdasági erők fenntartanak bizonyos lapokat, mondjuk egy regionális laphálózatot, és ez a regionális laphálózattal szemben, hogyha ez mondjuk álhíreket közöl, akkor mondjuk, mint olvasó, vagy mint érintett, a bíróságon felléphetek. Tehát van...
Hát igen, csak pont erről beszéltünk, nem, hogy a sajtó igazítás a jogi válasz, csak hogy az kevés.
Persze,
és hogy szerintem ez egy olyan játék most, vagy hát az elmúlt évtizedekben, meg most is, hogy egy álhíret gyártani szerintem azért éri meg, mert nincsen olyan jogi megoldás rá, ami nagyobb szankciót sújtana ki, tehát nagyobb az előny, amit elérnek egy álhírrel. És a politikai manipulációnál is most az, hogy egy pártot megbüntetnek pár százezer, ne adj Isten, pár millió forintra.
Hát ez erre mondtuk a perjel a költségvetési tételbe. Tehát
igen.
Amíg gazdasági szempontból jobban megéri álhíreket gyártani, addig ezzel az eszközzel szerintem fognak élni.
Igen.
Persze.
Viszont most adja magát a kérdés, hogy akkor hogyan lehet az álhírekkel szemben védekezni. Te, mint egyén, az állam, mint szabályozó hatóság, illetve a közösségi média, mint felület.
Hát egyénként sok felől kell olvasni, meg sok mindent kell hallgatni, nem csak magyar, hanem nemzetközi sajtóorgánumokat is, és szerintem, hát van ugye ez a fact-check kifejezés, tehát hogyha mondjuk egy magyar cikkbe belekattintunk, akkor azért jó, hogyha ott van valami hivatkozás, vagy valami lábjegyzet, és nem árt azt is elolvasni.
Meg vannak ilyen kifejezetten erre specifikálódott tényellenőrző oldalak is.
Igen.
Kérdés, hogy ezekben mennyi bizalom vetül hát
igen.
egyébként.
Mert szóval ez a fact-check szerintem, igen. ami így egyénként megoldás lehet, csak hát ugye ez megint a hajla, meg az energia, ez több energia. Igen. Hogyha egy címet elolvasol, tényleg sokan nem fognak utána olvasni, hogy most akkor rágooglizok, hogy a BBC-n, meg a nem tudom, Euronews-on ezt írták-e mondjuk az Európai Unióról.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amit a Kolos mondott korábban, hogy az embereknek milyen átlagosan milyen kevés időt töltenek el egy cikkel olvasása, hogy ezért születtek meg a leadek az újságcikkekben, a internetes
sajtóban. Sőt, most egyre több helyen látom azt, hogy ki van írva a cikk elejére, hogy az olvasási idő az hány perc.
Igen.
Amik azt szerintem hülyeség, mondjuk van, aki baromi gyorsan olvas, aki nagyon lassan olvas.
Meg vannak a pár szavas leadek is most már.
Igen. Tehát, hogy ebből kifolyólag szerintem, mivel tehát kázi azt mondja, ha azt mondjuk, hogy kevesen vannak, akik végigolvasnak egy cikket az elsőtől az utolsó betűig, akkor még kevesebben lesznek azok, akik amúgy a cikkben hiperhivatkozásként, vagy a cikk aljában lábjegyzetként belinkelt más cikkeket újra is elolvassák, hogy akkor 100%-ig biztosak legyenek, mert úgy vannak vele, hogy azért nagyjából valószínűleg igaz.
Amikor készültem erre az adásra, megnéztem egy oldalt, aminek az a neve, hogy valami álhírvadász. Azt hiszem, nem biztos, hogy pontosan ez, de ezt az álhírvadász szót valaki beüti a keresőbe, akkor biztos, hogy ki fogja dobni ezt az oldal, és felsorolt néhány szempontot, ami alapján gyanús lehet egy álhír, és ha jól emlékszem, akkor az is közte volt, hogy mondjuk nézzük meg, hogy az oldalnak mi a végződése, tehát hogy mondjuk a .hu, akkor nagyobb az esély annak, hogy nem egy álhírportállal találjuk szembe magunkat. Akkor mondták olyat, hogy nézzük meg, hogy a címlapja hogy néz ki, mennyire igényes, mert mondjuk voltak kifejezetten olyan példák, mint a Minden Egyben blog, ami kifejezetten igénytelenül néz ki, tehát arra, ha ránézel, nem mondanád azt, hogy ez egy
hát nincs tisztességesen
megmunkált hírportál. Mondták, hogy az impresszumot érdemes megnézni, a szerzőt érdemes megnézni, az, hogy hivatkozások vannak-e a cikkben, képek adott esetben.
Igen,
már azzal is lehet játszani.
Igen,
most már.
Pont erre gondoltam, hogy szerintem egyébként az is feltűnő, hogyha a kép meg a cím az nagyon durva, vagy nagyon hatásodás akar lenni a kép.
Vagy ha nagyon ilyen nagyon stock fotókat használnak.
Igen, igen. Viszont még ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy arra is lehetne beszélni egyébként, hogy ezzel a problémával a 20-as, 30-as korosztály jobban szembesül, vagy úgymond jobban próbál ellene küzdeni, de én azt látom az idősebb korosztálynál, hogy őket nagyon megérinti ezek a súlyos hírek,
persze.
és az álhírekre rá fognak kattintani.
Igen.
És ezt. Nekik... Tehát ez, most
igen,
mert
mi ebben
beleszülettünk, igen,
tehát mi együtt nőttünk fel az internettel, ha lehet ezt így mondani.
Igen, igen, és hogy nekik egyszerűen, hogyha ezt el is magyaráznád, akkor sem feltétlen elsőre, akkor sem feltétlen.
Tehát nehéz meg.
Tudnának ezzel mit kezdeni.
Igen.
Szóval ez is szerintem egy nagy probléma álhírrel, hogy egy előregedő társadalomban, igen.
Tehát valahogy őket kellene mondjuk, és itt rátérve az állami szerepre is, valahogy őket kellene jobban edukálni arra, hogy mi az, aminek szavazzanak bizalmat, mi az, aminek ne szavazzanak bizalmat, bár nyilván az állam nem feltétlenül tud minden esetben magánszférába beszivárogni.
Igen. Illetve még azért azt is hozzátenni, hogy például, hogyha televízióról beszélünk, hogy azért nincsen mindenhol annyi televízió, ahonnan tudnának informálódni.
Alternatívákat meg.
Tehát nincs is alternatíva. Tehát, hogyha meg is lenne erre az igény, nincs is lehetőség arra, hogy utána nézzen. Szóval, igen.
És az állam részéről milyen megoldásokat láttok szabályozó hatósági úton?
Hát ez egy azért érdekes kérdés, mert már említettétek korábban, hogy kvázi egy utólag szabályozott az Európai Unió vagy a Magyar Állam bizonyos dolgokat a közösségi médiával kapcsolatban. Ez úgy unblock a jogi szabályozásra elmondható szerintem a 21. században, bármilyen térről beszélünk, hogy sok esetben egy kialakult jelenség, amit nyilván az emberek nem tudnak előre látni, főleg nem abból fakadó problémákat nem tudják előre besatszolni, de hogy sok esetben a jog így utólag szabályoz le valamit, és történik ez például így a közösségi médiával, vagy az online streaming szolgáltatásokkal, vagy más
egyébként. Azt látom, hogy a jog kifejezetten le van lassulva, és mondjuk
Mire évek
alatt kikristályosodik valamiféle jogi megoldás ezekre a kérdésekre, azok már rég nem lesznek aktuálisak, mert betiltanak egy álhírportált, aznap alakul 30-40 hasonló kategóriás.
Pontosan, tehát igazából így az online világ jogi szabályozása az olyan szempontból kvázi törvényszerűen mindig lépéshátrányban lesz, nem fog kiterjedni mindenre.
Szerintem ez egy tipikusan olyan dolog, hogy az állam legfeljebb edukatívan tud tenni, hogy az állampolgárokat, hát, amit az előbb elmondtunk, hogy kezeljen egy hírt. Tehát, hogyha meg lenne ez az igény az állam részéről, hogy ezzel kiokosítják az állampolgárokat, szerintem azzal lehetne a legtöbbet tenni, mert tényleg az a baj, hogy valamit meghoznak, és mire végigmegy a procedúrán, mondjuk EU-s szinten, addigra már lesz 3 új TikTok, meg 2 új Instagram, féle.
Jó, hogy ezeket behoztad. Mit tud tenni a Facebook, mit tud tenni a Twitter, vagy mit tud tenni a TikTok az ellen, hogy ott mondjuk ne szaborodjanak el nagyon-nagyon-nagyon az álhírek?
Hát, ugye, amit már beszélgettünk előbeszélgetésben, de ezt nem mondom el helyetted. Tehát jó. A Twitternél például van, de szerintem egyébként a TikToknál is lesz ez, amit te mondasz.
Hát a Twitternél ugye azt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos posztok alatt megjelenik egy ilyen kis kék jel, és odaírva, hogy Community Notes, és akkor angol nyelven be van oda írva, hogy ez a hír ez hamis, ez a hír ez álhír, ezzel szemben az az igazság, hogy. És még múltkor egy Football Out of Context nevű oldalon találkoztam ezzel, ahol egy futballista kapcsolatban megjelent egy átigazolási hír, és utána egy olyan felhasználói fiókkal kommentelt oda egy olyan illető, akinek megegyezett a neve a futballistájéval, oda kommentált, hogy no, this transfer is not true. Majd ugye ezt megosztott ez az oldal, és ott volt alatta, hogy ennek a játékosnak nem ez a hivatalos felhasználói oldala. Tehát mondjuk rákattintotta az ember erre a profilra, akkor látta, hogy mondjuk 380-an követik, és tegnap hozták létre valahol Banglades külsőn. Ehhez képest mondjuk a játékos az egy mondjuk svájci futballista, akit amúgy a kék pipával megjelölt fiókján követnek, 3.200.000, most csak mondtam egy számot.
Igen. Egy sajtóhelyreigazítás most már X. Nem Twitter. Egyébként de... még a, bocsánat, szabad ne feled, hogy ez a kék pipa is érdekes kérdés. Igen. Egyébként, mert ugye most már az Instagram például, tehát Instagramnak lehet fizetni a kék
pipáért. Mert mondjuk korábban volt egy ilyen tehát... plusz bizalmi faktor, ami a kék pipához társult, ez ellenőrzött oldal, hogy ez mondjuk a márkáknál, vagy ilyesminél találkoztam, futball vagy sportkluboknál találkoztam ezzel a kékpipával, mondjuk a Fradinál is benne van, a Fradinál felmész a Facebookra, akkor látszik, hogy ez egy hivatalos ellenőrzött oldal, de hogy igen, ez is egy ilyen bizalmi szempont volt, és azáltal, amit elkövetett itt az Instagram, meg én azt látom, hogy a Twitteren is, vagy most már X-en mióta átvette a Tesla-s jó ember, hogy most már pénzért osztogatják ezeket a pipákat, és azt gondolom, hogy ez egy visszás gyakorlat abból a szempontból, hogy így elveszti ezt a bizalmi faktort, ami hozzá társult. Még néhány mondatban beszélünk egy törvényjavaslatról, amit az álhírekkel szembeni védekezést szolgálná. Egy magyar friss ellenzéki párttól érkezett. Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy a jogerősen elvesztett sajtó helyreigazítási, valamint rágalmazás vagy jó hírnév megsértése miatt indított perekkel arányosan kellene csökkenteni az érintett sajtótermékek médiaszolgáltatók közpénzhez való hozzáférési lehetőségét. Erről ti mit gondoltok?
Nem hangzik rosszul, tehát vannak ilyen jól megfogalmazott törvényjavaslatok, de ha ez mondjuk átmenne, és lehet, hogy én vagyok túl pesszimista, de szerintem akkor a magyar internetes sajtótermékek legalább 80, de inkább 90%-át sújtaná egy ilyenfajta, nevezzük szankciónak.
Egyébként közpénz van benne?
Közpénz, igen. Tehát médiaszolgáltató közpénzhez való hozzáférési lehetőség.
Szerintem ez nem megoldás, mert ha belegondolsz, nagyon sok hír, tehát nagyon sok sajtóorgánum, vagy híroldal, hogyha az írósajtót veszük, akkor igen, tehát igen. Magán, vagy olyan pénzekből működik, is, ami nem közpénz.
Azt is látjuk, hogy baromi könnyen veszti el közpénz jellegét.
Igen, tehát most
igen, lesz, nagyon tömeg.
Közpénz, nem tudom, ezt most egy törvényjavaslatban mondjuk, hogy fogalmaznák meg. Pontosan, de szerintem ez elég kevés.
Igen, tehát amit mond a Kolos, abban olyan szempontból igen, hogy mivel nagyon sok olyan médium van, akár legyen az egy online sajtó, YouTube csatorna, stb., aminek nagyon komoly a kvázi társadalmi, civil támogatottsági bázisa.
Igen.
És épp ezért...
Nincs rászorulva a
közpénz. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy nem a közpénzből tartja fel magát döntően, hanem csak részben, vagy inkább kevésbé.
Meg reklámokból.
Igen, tehát épp ezért ez nem, talán nem a megfelelő eszköz akkor a igen, meg, ilyen szankcióra.
Meg én ebben látok logikai buktát valamennyire, mert azt az oldalt, amit sokan olvasnak, az nem a közpénzből látja magát, hanem abszolút. Reklámokból. Tehát, hogyha megvanod a közpénzt, akkor azt lesznek lesz a reklámok.
Semmi.
Tehát szerintem ez a javaslat elég, tehát jónak hangzik elsőre.
A szándék az nemes, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, az olyan abszolút egyet tudok érteni.
Csak szerintem nem megoldás egyáltalán, és ebbe a hírversenyben, ami van az online térben, főleg ugye az online térben, tehát a írott sajtóban azért tehát a nyomtatott sajtóban azért talán kevesebb álhírről beszélünk, ebben a hírversenyben ez nem megoldás.
Meg leginkább azt tenném még hozzá, hogy ilyen szempontból lehet ekézni azt, hogy mondjuk létezik a bírság, amit mondjuk a médiahatóság ki tud szabni, de olyan szempontból a bírság egy fokkal egységesebb szankció lehet, hogy minden sajtóterméknek van kasszája, ami tud bírságot befizetni, és abba a kasszába ilyen szempontból mindegy, hogy a közpénzből, a reklámból, vagy a civil támogatásból fordul a bevétel.
Abszolút. Az a jó hírem van, és ez nem álhír, hogy erre a témára, erre a törvényjavaslatra a következő adásban vissza fogunk majd térni, mert érkezik ennek az ellenzéki pártnak az alelnöke ide a stúdiónkba. Tartsatok velünk, hallgassátok meg majd azt az adást is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy hozzájárultunk valamiféle sikerrel az álhírek elleni küzdelmekhez. Jakus Barnabás voltam, és nagyon köszönöm a szereplést és az érdekes gondolatokat Bódi Kolos Bálinnak.
Én köszönöm.
És dr. Gömbös Pamper Zsoltnak.
Örülök, hogy itt lehettem ismét.
Ez volt a Jurádió 6. évadának második adása. Addig a jogerő legyen veletek. Understanding disinformation.